28. Csak icipicit remegett meg a lámpa kezemben, hogy megpillantottam őket. Ott hevertek egymás mellett, gondosan elsimítva a kövön, mintha a hófehérge törpeit találtak volna menedékre idebent. A két rövidke takaró éppen akkora volt, amekkorákra az iskolák alsó osztályaiban használnak nyári táborozáskor. Óvatosan föléjük hajoltam, és szemrevételeztem őket. Azonnal észrevettem, hogy ugyanabból az anyagból készültek, mint amilyenbe albácsi fejét burkolták, csak sokkal vastagabbak voltak annál. A durva csomók, az egyenetlen vastagságú szálak, az eldolgozatlan szálközök arról tanúskodtak, hogy készítőik nem törekedtek szépségre. Úgy gondolhatták, az éjszaka hűvöse ellen a sebben lobbal szövött takarók is megteszik. Két olyan közé csippentettem egyiküket, és felemeltem. Alatta egyszerű frottírtülük közül rejtezett, amelyet akármilyen strandról elemelhettek a betolagodók. Zsebre vágtam a kokakolás flakont, és a lámpa fényében megnézegettem a számlát. Az előző napot mutatta a dátuma. Körbeforgattam a fejem, aztán kimásztam a lyukon. Nem maradt már odabent semmi néznivaló. 29. Ennyi idő alatt akár a riportját is megírhatta volna. Irigykedett Jeff Hastings, amint kiértem a friss levegőre. Magának be ezek senki nem kapta a kezét. Talált valamit odabent? Sajnos semmit, tártam szitakarom, ezeket leszámítva. A felügyelő kezébe nyomtam a flakont és a számlát. Mi a fene ez? Horkant fel Bradwayt. Szemét, mondtam, valakit felejtette. Gyerekkoromban arra neveltek, hogy ne szemeteljetek, sőt, ha elhajított szemetet találok, vegyen fel, dobjam a megfelelő helyre. Bradwayt komoran nézett rám. Remélem, ezzel nem azt akarja mondani, hogy tiszteletre méltó szülei szerint a szeméttárolás legmegfelelőbb helye egy rendőr felügyelő tenyere? Esze mágában sincs, védekeztem. Csak azért adtam magának, nehogy később azzal gyanúsítson, bizonyítékokat tüntettem el. Bradwayt mereven a szemembe nézett, aztán elhajtott a flakont és a számlát. Pontosan egy bokrocska alá, mintha köpne Barbados tisztaságára. Pedig dehogy köpött rá, biztos voltam benne, hogy amint elhagyjuk a környéket, visszajön értük. 30. Mielőtt azonban elhagytuk volna, Bradwayt úgy gondolta, tartozik nekünk némi magyarázattal. Gondolom, át akartak sétálni a temetőbe is, igaz? Kérdezte Sadler tanárodra függesztve a szemét. Én nem, válaszolt helyette villámgyorsa Edward. Én nem. Én megmondtam nekik, hogy nem érdemes, mert rosszul járhat az, aki az éjszaka temetőkbe mászkál. Egyszer egy pasas, alig ha nem, Ridleynek hívták, és a St. James kerületben lakott. Ne menjenek át, mondta felügyelő. Sadler tanár úr megköszönült a talorkát. Azt hittük, találunk benne valami lencse végre kapnivalót, nem, mintha bárhol is közölni akartuk volna. Ezt az itteni hatóságok engedélye nélkül úgysem tehettük volna meg, csak olyan új gyakorlatnak szántuk, esztétikai szempontból. Megtaláltuk a hullát, dörömögte Bradwayt felügyelő. Albácsi holttestét.
Hol?
Nyögte Martin Lamott. A helyén, ahol lennie kell a sírjában.
Akkor hogy került a feje?
Valaki kiásta a koporsát, levágta a fejét, amit az volt szerencsék látni.
Ki találta meg?
Én, és két rendőr. Őszintén szólva, nem kell soká keresnünk. Albácsi az utolsó sír a temetőben, a legfrissebb. Most is ott szobrozik a két emberem a temetőben. Alig 50 méternyire innen. Ha akarják, idehozottam velük a koporsót. Nem probléma, hiszen Albácsi sovány ember volt, arról nem is beszélve, hogy fej nélkül még könnyebb. A feje ugyanis a Queen Elizabeth kórházban pihen. Ahová vittem. Csak holnap kerül vissza a helyére.
Mi a csodáért akarja idehozatni a koporsót?
Kérdezte halálra vált képpel Jeff Hastings. Csak nem?
Maguk miatt, mondta jó indulaton Bradwayt felügyelő. Fényképezzék le, ha akarják. Van nálam lámpa, az embereimnél is van. A hold is világít, azon leszünk, hogy megoldjuk a megvilágítását.
Meizigel felnyögött, száj elé kapta a kezét, befutott a bokrok közé. Csendben imádkoztam magamban, hogy lehetőleg
ne a kólás flakont és a bolti számlát hányja le.
31. Mivel a második számú kiállítás megnyitásáig éppen fél óra volt hátra, úgy gondoltam, sétálok együtt a fák alatt, és megpróbálom rendezni magamon a történteket. Ehhez persze le kellett ráznom Mókust. A többiekkel szerencsére nem volt gondom, szépen megköszönték Detvéd szíves ajánlatát, és mosolyt erőltetve a képükre, belevesztek a holdfénybe. Mókus azonban profi volt, nem is akart lelépni tőlem, amikor elmagyaráztam neki, hogy csupán sétálgatni szeretnék a fák alatt, beleegyezően bólintott. Mire elgyalogoltam egy 20 méternyire várakozó pálmafáig, és megfordultam, már nem láttam sehol. Természetesen nem tévesztett meg az eltűnése. Biztos voltam benne, hogy egy közeli fedezék mögül éberen figyeli minden mozdulatomat. Néhány lépés után megpróbáltam elválasztani egymástól az egyre jobban összekuszálódó eseményeket, mint ha csak egy szakképzett kuszáló kuszálta volna össze őket. Vegyük először a vadászt. Ligtammer szerint itt kell lennie, hiszen új áldozatokra res a gazdag előkelőségek között, de vajon mi az ördög köze lehet Albácsi levágott fejéhez és lyukhoz Barnaby Lord állítólagos kriptájának a hátulján? Zsebembe nyúltam, és kihaláztam azt a két apróságot, amit elfelejtettem odaadni Brettwaite felügyelőnek. Az egyik egy icipici madártollacska volt, amelyet a kőkoporsó padlóján találtam. A másik egy szál az egyik takaróból. Arra gondoltam, hogy a tollacska esetleg egy nagyobb valami részét képezhette, esetleg fejdíszét vagy amulettét. A cérna elszakadt, a tollacska pedig a cérna végel együtt lehullott a kőpadlóra. Vigyen az ördög! Mozli Fink, anyaggyűjtöm és informátorom, miért nem tudsz ilyenkor a kezem ügyében lenni? Ismét csak az érdeklődők hada vezetett a helyszínre. Előbb csak egyesével, majd hármasával, négyesével szállingóztak a hölgyek és urak a keskeny, kacskaringós utacskán végig, afelé az épület felé, amelyben 2 órával ezelőtt gyászos véget ért Miss Hayes kiállításnak a megnyitója. Ahogy végignéztem a gyülekezőkön, egyikükön sem láttam, hogy különösebben megrázták volna az események. A kecske szakálló nyilván nem verte nagy dobra dolgot, a szemtanúk pedig alkoholba folytották a meghökkenősüket. A hangoskodó hölgyek visító nevetése és a harsán tréfák mögött ott lapult viszki őfelsége, hogy bátorsággal töltse meg a nyúlszívűeket, erővel az elerenyett izmokat. A hölgyek kacélan pislogtak, végre eresztett pilláik mögül, az éjszaka ígéretét szórva szerte szét. Az urakban pedig megemelkedett a férfiasság, hogy néhány újabb pesgő után úgy lehanyatlódjék, mint a harci zászló El Alamo romjai felett. Szóval mindenki rohadt jól érezte magát, kivéve persze engem. Pár pesgőt én is ittam eleget, egyszer csak csípni kezdte a bőrömet a kosz. Szemem égett az álmatlanságtól, lábamat hólom nehéznek éreztem, gyomrom kavargott, mint egy kis szakács odabent szorgalmasan gyakorolná a tojás habarást. Órámra pislantottam, ha 10 percen belül nem jutok egy nyelet viszkihez, állóhelytemben elalszom, csak reggel ébredek fel, ha a szobor tisztító munkások rám nyitják a vízsugarat. Mi a franc ez itt, Pete? Hallottam egy nyafogó női hangot. Már 2-szer is megnéztem a meghívómat, de mindig elfelejtem, kinek a kiállításra megyünk. 3 kanadai franciáira, kedvesem, felelt egy györmögő férfiang. Istenem, mi a francot fényképeztek ezek össze? 10 000 juharlevelet? Ez egyszer tévedsz, kicsim, valami afrikai témáról van szó. Jézusom, akkor éhező gyerekek lesznek, muszáj megnéznünk. Illik, merci. Fenébe az illemmel. Állítólag eredeti francia pesgőt hoztak magukra a fickók. Na, az már valami. Gyerünk, essünk túl rajta. Végig mentünk a folyosón Miss Hayes kiállítása felé. Csak hogy, mielőtt elértük volna, balra fordultunk. Fordulat közben hallottam, hogy egy erőteljes férfi hang magyaráz valamit a többieknek. Megdörzsöltem a szemem erre, hogy nem, kinyilottul a fülem is. Azt mesélik, Miss Hayes-tel volt egy kis baj. Ki az?